Halis Podcast. Hallgatni való az olvasójegy mellé.
Réges-régen egy messzi-messzi galaxisban, vagy egy városban, Nagykanizsán született egy jó fantasztikus regény.
Ez pedig a Holt Hősei.
Köszöntjük Önöket, ez a Halis Podcast. Én Varga Tünde vagyok.
És Benke Dániel.
A Holt Hősei című könyv nem is olyan régen, egy évvel ezelőtt jelent meg, és most már itt van a második kötet is. A szerző Dömötör László, a Magyar Vöröskereszt Zala megyei szervezetének jogi munkatársa, és vendégünk még az író mellett Szőlősi Márta, a Magyar Vöröskereszt Zala megyei szervezetének nagykanizsai területi vezetője. Miért írtad meg ezt a könyvet?
Azért írtam meg, mert én most már 15 éve dolgozom a Vöröskeresztnél. Korábban én sem tudtam sok mindent a Vöröskeresztről, azon kívül, hogy embléma, meg véradás. Viszont amióta itt dolgozom, belecsöppentem ugye nem csak a munka hivatalos részébe, hanem az önkénteskedésbe, illetve maga a vöröskeresztes eszme terjesztésbe is. És én akkor ismertem meg, hogy ennek a szervezetnek van egy nagyon jó története, egy izgalmas, megrendítő története. Mivel én sem ismertem, ebből feltételeztem, hogy biztos, hogy rajtam kívül még az átlag emberek nem tudják, hogy mi van e mögött, az embléma mögött valójában, és hogyan született meg a szervezet. És így motoszkált a fejembe sokáig, hogy ezt hogyan lehetne megmutatni. Ugye jártunk mi iskolákba előadásokat tartani, ami biztos, hogy valamilyen szinten érdekes, meg talán meg is ragad, de valami egészen más útat próbáltam találni, és főleg a fiatalokhoz, hogy eljutassuk ezt a sztorit. Én nagyon sokat olvasok, gyerekkorom óta folyamatosan. Aztán ugye ez addig-addig motoszkált bennem ez a gondolat, vagy ez a motiváció, hogy akkor elhatároztam, hogy jó, akkor próbáljuk meg, akkor tényleg bizonyítsuk be magunknak, hogy tudok egy ilyet írni. A téma meg akkor már adott volt, a fejemben volt az, hogy akkor legyen a Vöröskereszt története.
De miért nem egy dokumentumkönyv született? Végül is aztán egy teljesen sajátos regény lett.
Igen, mert a következő gondolatom az volt, hogy ha én elsősorban az ifjúságot meg a nagy közönséget akarom megcélozni, minél szélesebb körben, akkor ez valahogy valami szórakoztató produktumba kell becsomagolni, és így merült föl bennem, hogy akkor legyen ez egy kalandregény. Aztán, hogy egy még nagyobbat csavarjunk a dolgom, jött a következő ötlet, hogy ezt az egész történetet tegyük át az űrbe, lőjük ki a jövőbe, és akkor aztán biztos, hogy egy izgalmas nézetet kap ez az egész történet, hogy a jövőből visszanézve ismerjük meg egy jelenkori szervezetnek a múltját és születését. De amikor ezen elkezdtem dolgozni, akkor nekem még fogalmam sem volt, hogy ennek mi lesz a vége. Egy dolgot tudtam, hogy mi a helyszín, mi legyen a középpontban, ugye a Vöröskereszt, de hogy ez hogyan fog alakulni ez a történet, ez menet közben alakult.
Neked mutatta meg Márta először?
Nem a végeredményt tulajdonképpen, hanem a teljes változatát. Az biztos, hogy az elsők között láttam. Valószínűsítem, hogy nem az első voltam, de az elsők között. De aztán azon azért még a lektor is, ahogy végig böngészgette, azért még azon sok módosítás történt. De elmondanám, hogy nekem egyébként az első változat is körülbelül pontosan ugyanennyire tetszett, mint ez, úgyhogy én tőlem akár úgy is maradhatott volna az első betűtől az utolsóig, de igen, történt benne változás.
Tudtad, hogy a közvetlen kollégád ír?
Nem, én azt tudtam igazából, hogy ugye a Covid az ezerrel dörömbölt mindenhol. Azt tudtam, hogy a Laci egyébként nagyon szeret kirándulni, hogy ő igazából nagyon kevés időt tölt otthon a lakásába, mert hogy úton van. És azt tudtam, hogy ugye a Covid alatt erre olyan túl nagy lehetősége nincs. Az volt csak feltűnő, hogy mindannyian alig vártuk már a nagy bezártságba egyébként, hogy a Vöröskereszt ajtaját is délután 4:30 magunkra zárhassuk. A Laci meg ott maradt szinte minden nap. Kérdeztem, hogy nem mész még haza, hát 4:30 elmúlt. De mindjárt csak még befejezem, amit csinálok, mondta ő. Később derült ki, hogy ez a befejezem, amit csinálok, ez azt jelentette, hogy 5-6-ig, mikor, meddig ő igazából a könyvén dolgozott. Munkaidő után nem nagyon voltunk igazából beavatva az elején, de hát ezt nem is bánom tulajdonképpen. Így azt hiszem, még érdekesebbé vált az ő személyisége előttem. Van rengeteg olyan tulajdonsága, amire úgy gondolom, hogy egyrészt nagyon fel lehet nézni, másrészt nagyon sok mindent lehet tanulni tőle, de ez még egy kicsikét érdekesebbé tette őt, mint embert.
Arról beszéltünk, hogy ez egy fantasztikus kalandregény, hogyha minden áron szeretnénk valami kategóriát adni. Miért döntöttél úgy, hogy ez legyen egy kicsit fantasztikus is? Miközben fő mondani valója azon nagyon is valós dolgok.
Egyrészt pont emiatt az ellentmondás miatt, hogy még érdekesebb és még ütősebb legyen ez az igaz történet, ami tényleg szívhez szóló és nagyon különleges, és egy nagyszerű embert lehet belőle megismerni, egy valós történelmi személyiséget, hogy ez az egész történet talán még jobban kidomborodik, hogyha egy teljesen elképzelt jövőbeli fantasztikus világba helyezem bele. Az ebben a világban létező mozgó szereplők egy nyomozás során bontják ki tulajdonképpen ennek a múltbeli rejtélynek a különbözőt. különböző szálait. És hát igen, nem mutattam meg nagyon sokáig senkinek, mert én, ahogy említettem, magam sem voltam tisztában, hogy ez hogyan fog kikerekedni ez a történet. Egészen addig, amíg az utolsó pontot rá nem tettem a kéziratra, addig nem volt miről beszámolnom, tehát nem volt vázlatom, hogy én most miről fog ez szólni, mi lesz az eleje, mi a közepe, mi a vége. Sokszor én magam is vakartam a fejemet, amikor megcsináltam valami nagy zűrzavartot a szereplőimnek, hogy szegények most ebből hogyan fognak kimászni.
Nagyon röviden idézzük fel azért azt a valós történetet, ami a valóság benne a Vöröskeresztről. Tehát...
Ugye azért is nagyon aktuális ez, mert a Vöröskereszt az egy háborúból született, és hát sajnos a jelenkori események azt mutatják, hogy ez mindig aktuális, ez a probléma. Az 1800-as években zajló szolferinói csatából született meg tulajdonképpen a Vöröskereszt. Egy teljesen kívülálló személy, egy svájci üzletember üzleti utazása során keveredett be tulajdonképpen ebbe a nagyon véres csatába. Az ott tapasztaltak annyira mélyen megérintették, hogy félretéve minden üzleti megfontolását és minden karrier célját, onnantól kezdve az egész életét és az üzleti érdekeltségeit is annak szentelte, hogy hogyan tudnánk azt a jövőben megelőzni, hogy még egyszer olyan tényleg tragikus és sokkoló jelenetek megtörténjenek, mint amiket ő ott látott a csatamezőn, hogy haldoklók sérültek napokig, szenvedtek ellátatlanul, étlen szomjan véreztek a csatamezőn. Kell, hogy legyen egy független szervezet, amelyik mindkét, vagy akárhány harcoló fél van egy konfliktusban, aki független mindenkitől, és tényleg csak az a dolga, hogy segítsen a bajba jutottaknak, a háborús sérülteknek. Ebből az eszméből születtek meg tulajdonképpen a genfi egyezmények, amiről már egyébként nagyon sokan hallottak, csak nem tudják, hogy tulajdonképpen itt erről van szó. Genfi egyezmények alapján épült föl az a nemzetközi Vöröskereszt, ami viszont ma már nem csak a háborús konfliktusokban segít, hanem természeti katasztrófák. Éppen most, hogy jöttem, olvastam erről a borzalmas törökországi földrengésről. Egyébként is most már a civil lakosság körében a rászorulók, a szegények, az idősek, a szociálisan elesettek megsegítése mellett már egészségvédelem, véradás szervezés, tehát nagyon-nagyon sok területre kinőtte magát ez a Vöröskereszt, és jelenleg ez a világ legnagyobb humanitárius szervezete.
Napjainkban egy helyi, tehát mondjuk a Nagykanizsai Vöröskeresztnek milyen szerepe van, miben tud segíteni az embereknek?
Tudni kell, nem csak a helyi, hanem egyébként a Vöröskereszt gyakorlatilag két szálon futtatja az eseményeit, ha szabad így fogalmazni. Egyrészt van egy munkaszervezete, ami eleve konkrétan meghatározott január 1-től december 31-ig folyamatosan az embereinek munkát nyújtó, illetve embereken segítő szolgáltatásokat végez. Illetve van egy civil része, ahol gyakorlatilag az önkénteseket próbáljuk meg összefogni. Munkaszervezetünk az itt Nagykanizsán három intézményt működtet, a hajléktalanellátást, a családok átmeneti otthonát és a házi segítségnyújtást. Előbbi kettő az önkormányzat kötelezően ellátandó feladata. Tulajdonképpen egy együttműködési megállapodás keretében mi az önkormányzat helyett látjuk el ezeket a funkciókat. A házi segítségnyújtás az létezik még más szervezetnél is, az önkormányzat keretein belül is. De azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos még így is úgy tűnik, hogy kevesen vagyunk, mert nagyobb az igény, mint amennyit jelen pillanatban erre időben és hát humán erőforrásban rá tudunk fordítani. Ezek az intézményesített, ha szabad így fogalmaznom, szolgáltatásaink, mint ahogy a Laci említette, véradás szervezés gyakorlatilag az egyik legfontosabb és a lakosság legszélesebb körében ismert tevékenységünk. Adományt nyújtunk, ha valaki jogosítványt szeretne szerezni, akkor az elsősegélyvizsgáknak a szervezői vagyunk. Versenyeket szervezünk, elsősegélynyújtó versenyeket, csecsemőgondozási versenyt, és nyilván minden olyan helyzetben, amikor szükség lehet ránk, akkor megpróbálunk jelen lenni. Azért fogalmaztam így, mert vannak olyan előre nem tudható problémák, például 2015-16-ban megindult a migráns áradat, akkor például mi heteken keresztül reggeltől estig kin voltunk Letenyén. Mi vittük az italt, vittük a melegtakarót, azoknak segítséget tudjunk nyújtani, kinek mire volt szüksége. Ha szabad úgy mondani, akkor ott állunk a rajtvonalnál, és amikor valami olyan esemény történik a körzetünkbe, a környezetünkbe, ahol segítségre van szükség.
Szükség van, kicsit visszakapcsolva a könyvre is. Mit gondolsz, a népszerűsítésre? Tehát a Vöröskereszt népszerűsítésére még szükség van?
Mindenféleképpen, és elsősorban a fiatalok azok, akiket szeretnénk megszólítani, mert hiszen ők azok, akik egyrészt a saját aktivitásukkal, fizikai erejükkel, ha kell, akkor tudnak segíteni. Másrészt ők azok, akik majd a saját gyerekeiknek tovább tudják adni egyáltalán azt a fajta gondolkodásmódot, hogy mondjuk ne menjünk el egy ember mellett, aki mondjuk összeesett az útszélén.
Hiányzik a rendszerből a fiatalok? Ez a korosztály mit tapasztalta?
Én úgy gondolom, hogy régebben sokkal nyitottabbak voltak a fiatalok. Ezt egyébként fel tudjuk mérni például az ilyeneken is, hogy a véradásainkban mennyi fiatal tudunk bevonni. Nagyon keveset. Pedig nem lehet azt mondani, hogy mert ők nem olyan egészségesek, mint a régebbi generációk. Egyszerűen sokkal kevésbé nyitottak a társadalom, mint sok embert közösen érintő problémák irányába.
És mik a visszajelzések? Tehát az érintett korosztály visszajelzett?
Én vagyok az egyszemélyes marketing kommandó is, emellett a könyv mellett, tehát én elkezdtem ilyeneket csinálni, hogy Facebook szerzői oldal, meg Instagram oldal, teljesen önerőből és saját kreativitásból próbálom ezeket vinni. Nincsenek 100 000-es követő számaim, de akik viszont ott követnek, nagyon interaktív a közösség, és sok visszajelzést kapok, várták már például nagyon a második kötetet is, de ott is azt tapasztalom, hogy nagyon nehéz a fiatalokat bevonni. Elsősorban szerintem azért, mert nem olvasnak a fiatalok, vagy egyre kisebb számban olvasnak. A műfaj is speciális, de nem is a műfaja van a gond, hanem nincs mögötte nagy hírverés. Tehát a nagy kiadók olyan marketinggel tolják a különböző nagyrészt külföldről behozott sorozataikat, ami mellett nagyon nehéz egy ismeretlen hazai szerzőnek egy kis példányszámú könyvvel labdába rúgni.
Helyben is?
Helyben is, tehát a fiatalokért meg kell küzdeni. Egyenként, személyről személyre, mindenkiért. Aki olvassa, annak tetszik.
Nagyon sokszor látjuk úgy a főszereplőinket, hogy mint általában az emberek mikor szeretnek beszélgetni evés közben. Az étkezési szokások, mondhatjuk azt, hogy teljesen húsmentesek, vagy nagyon egészséges és zöldség alapúak, ezek szándékosan elrejtettek voltak a történetben.
A szempontból volt szándékos, hogy végig gondoltam, hogy ha már a 100 évvel későbbi jövőben játszódik ez a történet, vajon hogyan fognak akkor utazni az emberek, milyen ruhákat viselnek, milyen lesz a kommunikáció, arra is például már egy mobiltelefont meghaladó megoldást vázoltam fel ebben a könyvben, és milyen lesz az étkezés. Milyen lesz a fenntartható étkezés, mert az, amit most tudunk, az biztos, hogy a jelenlegi étkezési kultúra nem fenntartható. Tehát ez a mennyiségű állattartás, ami kiszolgál most minket, ez biztos, hogy nem fenntartható. És akkor úgy gondoltam, hogy akkor lesz hiteles ez a jövőbeli világ, hogyha ezeket mind végig gondolom. És másrészt meg szeretem a saját hasamat is, tehát ha én szeretek enni, akkor úgy gondoltam, hogy a szereplőim is. A nyomozásuk fejleményeit legjobb, hogyha mindig egy terített asztal mellett vitatják meg.
Megszületett a második. Ez most egy folytatás, a második kötet, vagy ez egy teljesen új könyv?
Folytatás olyan szempontból, hogy ugyanaz a helyszín, az első részben megismert főszereplők szerepelnek ebben is, és új könyv olyan szempontból, hogy egy teljesen új történet. Tehát önmagában is egymástól függetlenül is a két kötet élvezhető, olvasható. Már az első rész, a Vörös kereszt rejtélye írása közben megjelent a fejemben az, hogy ha bemutattuk a Vörös kereszt történetét és az alapító szemét, van még egy nagyon fontos személyiség, aki köré szintén lehetne egy izgalmas történetet szőni, de az ő személyét viszont nem árulhatom el, mert az már nagyon spoileres lenne. Olyan a cselekmény szövése, hogy ennek majd egy bizonyos dramaturgiai ponton kell kiderülnie, hogy kiről beszélünk, és miért kerül ő a középpontba, de annyit elárulhatok, és akik benfentesek, vagy jobban tájékozottak a témába, vagy ezen a szakterületen dolgoznak, hogy a könyv címe árulkodó, egyébként az a címe, hogy a Lámpás hölgy, és ennek a könyvnek a középpontjában a betegápolás és az egészségügy áll.
És azt mi mondjuk el, hogy ennek viszont már nem az Alai Szervezet a kiadója a második kötetnek.
Így van, az első kötetnél ugye ez úgy történt, hogy amikor elkészült, és kaptam olyan véleményeket, hogy ez mehet, akkor én megkerestem a Vöröskereszt megyei vezetőjét, ő nagyon pozitívan állt hozzá. Ezek után én úgy döntöttem, hogy akkor én saját költségen lektoráltatom a könyvet, és ezt a kéziratot ingyen és bérmentve felajánlottam ezután a Vöröskeresztnek. A Vöröskereszt pedig vállalta, hogy a nyomdai kivitelezését ennek elvégzi. Ebből kifolyólag az első kötetnek a bevétele is teljes mértékben a Vöröskereszthez futott be. Mivel megszületett a második kötet, és ez már ennyire szorosan nem kapcsolódik a Vöröskereszthez, ezért ez most már egy úgymond rendes könyvkiadó kiadásában jelent meg.
De már kapható?
Kapható a nagy könyvesboltokban, országosan terjesztik, igen.
A könyvek megszületése óta azért ráéreztél az írás szeretetére, vagy az írás ízére, mert azóta már más is született a tolladból, ha fogalmazhatok így.
Közben novellák is születtek, a legkülönbözőbb műfajokat megkóstoltam. Készült horror novella, ami bekerült a 2022 legjobb horror novellistái című kötetbe, és tavaly novemberben jelent meg, Vérmeség címmel. Az az érdekessége, hogy ebben a novellában a kanizsai fejetlen ménnek a legendáját dolgoztam fel. Aztán írtam novellát, például egy Balaton felvidéken játszódó novellát, ami pedig tavaly elnyerte a Természettolnoka díjat. De születtek mesék, különösen népszerű lett így a közösségi oldalakon, ahol megosztottam őket, ezt nagyon szeretik. Most, ami a legutolsó, nagyon sok jó visszajelzést kapott, egy karácsonyi novella, ami egy kötetben is megjelent egyébként.
Mit szeretsz az írásba?
Leginkább azt élveztem benne, hogy lehet egy világot felépíteni. Abszolút pozitív hangvételűnek írtam meg a Holt Hősei könyveket. Tehát egy olyan világot próbáltam elképzelni, amiben én szeretnék élni, illetve hát 2100-as években már valószínűleg nem fogok, de hogy mondjuk a következő generációk ilyen világban éljenek. A másik dolog, ami nagyon megfogott, hogy ebben a világban én vagyok a mindenható, tehát itt én úgy és olyan módon avatkozok bele, ahogy akarok, sőt, akár még visszamenőleg is be tudok nyúlni a történetbe, össze tudom kötni a cselekményszálakat, ez egy nagyon érdekes logikai kihívás.
Kicsit olyan menekülés a valóságból?
Lehet, hogy a Covid helyzet megadta ezt a kezdő rúgást, igen, ahhoz, hogy ez fontos legyen, de most már ezen nélkül is megy.
Köszönjük szépen. Legyünk büszkék a helyi szerzőinkre, így például Dömötör Lászlóra is. Keressék, ha más nem, a könyvtárban a könyveit.
Így van, és hogyha alkalmuk akad rá, azért a Magyar Vörös Kereszt oldalát is érdemes néha megnézni.
Ez volt a Halis Podcast. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik Varga Tünde.
És Benke Dániel.
Viszont hallásra.
Viszont hallásra.